Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Azt tudjuk már, hogy legalább egy tucatnyi F-16-os holland vadászgépet vásárolt Románia. Azt nem tudjuk, hogy a Runktól egészen Utrechtig mekkora a távolság, de abban bizonyosak vagyunk, hogy Show Naphegyi Andrea látta ezt a perspektívát, hiszen választások voltak Hollandiában, ő pedig holland állampolgárként is kicsit drukkolt, bár erdélyi tájakat próbált elképzelni maga köré, de azért gondolom, hogy mégis az otthoni fejlemények is nagyon izgattak. Most pedig Utrechtből köszönsz vissza hozzánk ide Kolozsvárra. Köszönöm, Andi, hogy itt vagy velünk.
Én is köszönöm a meghívást, és jó estét kívánok a hallgatóknak is.
Egy rövid pártismertetőt küldtél nekem, hogy el tudjak igazodni, és egyértelműbben fogalmazzunk a hallgatók számára is, hiszen furcsa ez a holland pártrendszer és politikai mezőny. Sokan vannak, ahhoz képest, hogy 13 milliós ez az ország, azért nagyon sok párt van. A választási rendszeretek meg nagyon érdekes, egyetlen szavazókörzet, elosztják a 150 mandátumot a leadott voksok szintjére, és akkor kiderül, hogy 0,x% szavazat kell egy mandátumhoz, így jut be aztán 15 párt. Következik a nagy-nagy tárgyalás sorozat, ami szintén egy, mondjam azt, hogy holland vagy holland-belga sajátosság?
Nagyon jól fogalmazod meg azt, hogy holland-belga sajátosság, mert beszélgettem baráti körben is erről a témáról, hogy egy választási küszöb, mint ami nálunk ugye 5%, segítene abban, hogy nagyobb pártok legyenek jelen a parlamentben.
Andi, a nálunkat azt most Romániára értetted.
Azt most Romániára.
Te mindenhol otthon vagy, most ezúttal a romániai példát hoztad fel, igen?
Igen. 18 év elteltével is, amikor az otthonról beszélek, akkor Romániára gondolok. De visszajöttél most Hollandiára. A választási küszöb ugye segítene, de amint azt a barátaink is mondják, elméletben segítene, de a gyakorlatban nem fog megtörténni. Mert már kulturális sajátosságnak mondható az, hogy ennyire széttöredezett a holland rendszer, és amint a holland barátaink fogalmaznak, a hollandok nyitó önfejűek és nyersek. És a kedvenc mondatuk, majd én döntöm el, ne szóljanak bele. És ahhoz, hogy ezt módosítani tudják, kétharmados alkotmánymódosításra lenne szükség, és ez nem fog összejönni. És amint mondják, a politikai rendszer a társadalom tükre. Színes, zajos, de alapvetően demokratikus. És akkor beérik ezzel a rendszerrel.
Ez úgy fog működni, hogy most ugye ez a 150 fős alsóház, hiszen van nek szenátusotok is, majd kormányt fog választani, vagy megszavazza a leendő kormányt. Pillanatnyilag vannak nagy győztesek, nagy vesztesek, olyan párt is, amelyik eltűnt valósággal a 19 mandátumát egyszerűen nullává tudta porlasztani, és van olyan, amelyik meg háromszorozta a szavazatai, illetve mandátumai számát. Minek tudható be ez a nagyon heves dinamika, hiszen előrehozott választásokról van szó, mindössze 2 év telt el, annyira mégsem fordul a világ, vagy mégis?
A múlt heti október 29-i választások is bizonyítják, ennyire fordulhat a világ. De nagyon érdekes volt követni, hogy hogyan zajlottak az események, mert ugye előrehozott választások voltak, az előző kormány a migráció téma kapcsán bukott meg, és még 3 nappal a választások előtt 80%-a a választóknak még ingadozó szavazó volt. És ilyen még nem történt Hollandiában, hogy ennyire ne tudják felmérni azt, hogy ki lesz a választás győztese. Mert 2 évvel ezelőtt mindenki sokkos állapotban volt, amikor Wilders szélső jobboldali populista pártjak 150 mandátumból 37-et szerzett meg, és a hatalom az ő kezében volt, hogy kormányt alakítson, és most ugye 37-ről lement 26 mandátumra. De a választások előtt még mindenki azt hitte, az előrejelzések ellenére is, hogy esetleg ismét ő lesz az, aki központi szerepet fog játszani. A nyertes, a D66 baloldali liberális progresszív párt szintén 26 mandátumot szerzett, eddig 9 képviselői volt a parlamentben, de ez hatalmas előrelépésnek tudható, és az is nagyon feszült helyzetet hozott létre, hogy a két párt fej-fej mellett haladt. Tehát zajlott a szavazatszámlálás, és 1,7 milliós nagyságrendről beszélek, és a végén 14 ezer szavazat volt a különbség a két párt között. Tehát ennyi múlt az, hogy most Rob Jetten, aki a D66 párt vezetője, az a személy, aki kézbe veheti a kormányalakítást. És csak ma délután találkozik az összes frakció vezetője, hogy gratuláljanak egymásnak, ez elvileg egy-két napon a választások után megtörténik, de mivel ennyire szoros volt a közelem a két párt között, elhúzódott majdnem egy hetet, hogy összeüljenek a frakcióvezetők. És sajátos rendszer működik Hollandiában, hogy hogyan kerül sor a kormányalakításra. Hát most ugye Rob Jetten, aki optimista, fiatal, pozitív a kisugárzása, ő fog felkérni egy úgynevezett Sir Kenneth, aki felderítő útra indul, hogy minden frakcióvezetővel úgynevezett speed date-et folytasson, hogy felmérje azt, hogy hol vannak az együttműködési lehetőségek. És eldől az, hogy az általa javasolt személy Walter Koolmees lehetne. Az este jól foglalkoztam rajta, hogy Koolmees cínegét jelent, úgyhogy majd a cínege, aki egyébként meg volt miniszter is Hollandiában, majd felderítő útra indul, hogy melyek azok a lehetőségek, amelyek adottak lennének ahhoz, hogy egy kormány kialakuljon. Mert ez most egy szólt helyzet, mert az eddigi kormányzó párt, a DVD, amelyik most is kult szerepet fog játszani, ez a négy párt a szabadságért és demokráciáért, tulajdonképpen egy konzervatív párt. És Rüdének volt párt, 13 éven keresztül ott voltak a kormányban, de nem álltak elő megoldásukkal. És még mindig ott van a kulcsfontosságú szerepük, és nélkülük nem lehet koalíciót alakítani. Mert az is érdekes volt, hogy a választók egyharmada, akiknek a szavazatait a VVD megkapta, stratégiai alapon adták le szavazatukat, hogy a baloldali koalíció, a munkáspárt és a zöldek pártja ne kerüljön be a kormányba, és a VVD megígérte, hogy ők zöldekkel, munkáspárttal nem fognak koalícióra lépni, mert áthidalhatatlan különbséget vannak a programjaik között. Most meg annyit a VVD-ről, hogy a választási szlogenjük az volt, hogy nyugalmat a pénztárcában. Rösz ilyen portmoné. Hát amikor ezt láttam, akkor erre gondoltam, hogy ez az a értéket számodra, a nyugalom a pénztárcában. És az emberek a stabilitást választják, ha bár nincs már nyugalom a pénztárcájukban, mert lakhatási, megélhetési gondok vannak Hollandiában, és mégis a stabilitást választják, egy ismert pártra szavaznak, akkor is, hogyha nem jelent megoldást a kormányprogramjuk, de megelőzik azt, hogy baloldali pártok kerüljenek kormányba. És amikor a felderítő tárgyalásokat folytat, akkor ha kiderül, hogy melyek azok a pártok, amelyek nyitottak az együttműködésre, akkor kormány alakított, úgynevezett formatőrt kérnek fel a kormány alakításra, és ez nagy valószínűséggel Rob Jettennel lesz, akinek megvan az a összekötő ereje, legalábbis én bízom benne, zárójában megjegyzve rászavaztam. Rungon voltam ugye a választások napján, de meghatalmazást hagytunk hátra egy barátomnál, úgyhogy a mi nevünkben, a férjem és az én nevemben is szavazhatott, úgyhogy akire mi szavaztunk, az volt a választás győztese. És az is szép, hogy az embereknek kell az optimizmus, és kell az új lendület, és kell a változás. Tehát egyesek nem tartanak attól, hogy egy új liberális párt kerüljön hatalomra, akik új lendületet tudnak hozni, és akik nyitottak olyan értékek felvállalására és azoknak a képviseletére, mint esélyegyenlőség, oktatás, LHBTQ jogok és minden emberi alapvető értéket felsorolhatók. Ezt vállalják fel, de tekintettel arra, hogy a pénztárcával foglalkozó pártal kell kormányt alakítaniuk, nagyon sok mindent fel kell adniuk az ő programjuktól. Mert hallgattam néhány interjúban, hogy attól tartanak az elemzők, hogy a D66 nyereség ellenére nem tudja meghatározni a kormányprogramot, mert a VVD nagyon drágán fogja eladni a bőrét, hogyha végül nyitott lesz arra, hogy a baloldali szövetséggel kormányra lépjen, és akkor kompromisszumokat kell kötni, és ez meghatározza azt, hogy hogyan alakul a választási program, illetve a kormány programja.
De hát Andi, ez nagyjából mindenhol kompromisszumról szól ez a napi, vagy aktuál politika, vagy magas politika is akár, úgyhogy ezen mondjuk nem kéne nagyon csodálkozni, csak valószínű, hogy annyira színes a paletta, hogy ezek az egyes párt programok, ha nem is kioltják egymást, de jócskán semlegesítik egymást.
Így van, és az a gond, hogy ugye a DVD nem akar együtt kormányozni a baloldallal, hanem az úgynevezett 21 jelzte, amikor volt a helyes válasz 2021-ben hozták létre egy szuverenista, nacionalista párt, és a DVD velük akar kormányozni, miközben Robi Eten azt mondja, hogy ő ezzel a párttal nem fog együtt kabinetet alakítani.
9 mandátummal nem is tudnának tulajdonképpen az ő apportjuk nem akkora, hogy meglenjen ettől a többség.
Ez is érdekes volt kivárni, mert 90 ezer ember szavazott levélben, úgyhogy amíg azokat a szavazatokat is megszámlálták, az volt a kérdés, hogy a D66 26 mandátumon maradt, vagy felmegye 27-re. Mert ha 27 mandátumot szerzett volna, akkor meg lett volna a VVD, a kereszténytömülés és a Ján 21-re, meg lett volna a 76 mandátum, ami ugye már többséget jelent a 150-szeres képviselőházban. Úgyhogy mindenki annak drukkolt, hogy ne kapják meg azt az extra mandátumot, legalábbis mindenki, a baloldaliak szavazói. Végül a szocialista párt kapta meg a mandátumot, ami még a fennmaradó szavazatokból begyűlt, és most azzal érvelhet a D66, hogy nincs meg a jobb oldal bevonásával nincs meg a többségük, úgyhogy kénytelenek ezen az úton elindulni, amelyen a Munkáspárt és a Zöldek Szövetsége szintén ott van a képben. És egy közép kormányt, úgynevezett centrista kormányt akarnak kialakítani. Nem akarnak eltolódni a jobb oldal irányába, most jobb oldalnak nevezem a nacionalizmust. Sajnos olyan párt is erőre kapott, amelyik még Zöldesnél is nacionalistább, és egyesek már fasisztáknak nevezik őket, és felment még 7 mandátumra. Ezek azért fájó pillanatok, hogy meglátod az eredmény hirdetést. Jeleztem már, hogy az emberek 80%-a még ingadozó volt a választások előtt, úgyhogy az exit poll-t körülbelül úgy kell elképzelni az én esetemben, hogy ugye rungon voltunk ilyen pillanatban, és a rendelkezésünkre állt a laptopom, biztos távolságból követtük az eseményeket, de 9 órakor, amikor lezárultak a választások, megjelent az exit poll eredményhirdetője, és akkor már felpattantunk, és lélegzett vissza volt, ha követtük, hogy mi lesz ennek a választásnak az eredménye. Mert még bennünk volt az a sokkos állapot, ami 2 évvel ezelőtt volt, hogy a nacionalizmus és gyűlölet beszéd ennyire teret nyert.
Erről
és
beszéltünk is egyébként, igen, szintén a tetőteraszon erről a poszt sokkos hangulatról valójában. Most visszaszorult ez, hogy érzed? Tehát én úgy néztem a pártokat, olyan 41 mandátum lenne ott a jobb és szélső jobb, vagy inkább szélső jobb és még szélsőbb jobb táborában. Azért ez egy 150-es parlamentben nem kevés.
Nem, nem kevés, sőt nagyon sok. Mert ugye Gyöldhöz 37-ről lement 26 mandátumra, de a szavazói átálltak ezekhez a kisebb, de ugyanolyan nacionalista pártokhoz. Úgyhogy persze a demokratikus elvek, értékek megmaradnak, de egyre inkább szegregálódik a holland társadalom. És ezt megélem én is a mindennapokban. És ugye a migráció kérdése volt a kampány központi témája. És ha arra gondolok, hogy milyen retorika alakult ki a migráció körül, amit főleg ugye Göröz szipolyozott évtizedeken keresztül, megvan az alapja. Tehát azon veszem észre magam, hogy jó, én is kelet-európai bevándorló vagyok, és most körülbelül 1 millió vendégmunkás dolgozik Hollandiában, főleg Lengyelországból, Romániából, Bulgáriából, és ők főleg építőiparban, logisztikában, mezőgazdaságban dolgoznak, tehát olyan területeken, amelyeket a hollandok már nem vállalnak. Ugyanakkor ott van a 70-80-as években elkezdődött migrációs politika, amikor főleg a marokkóiakat és Törökországból érkezőket mozgósították, hogy felvállalják azokat a munkaterületeket, amelyek a hollandok már nem vállaltak fel, és felnőtt egy olyan generáció, illetve már akár a harmadik generációnak is nevezhetem, amelyik nem integrálódott. Különösen a marokkói hátterű fiatalok felül reprezentáltak bűnözési statisztikákban és kábítószerkereskedelemben, és egyszerűen nem vesznek részt a mindennapi életben, úgy, mint mások, de benne van az is, hogy nincs meg lehetőségük az oktatásra, ugyanúgy, ahogy a hollandoknak megvan. A közösségük az megmarad, tehát egymás között jól elvannak, de nem tanulják meg azt, hogy részt vegyenek az oktatási rendszerben, mert otthonról nem ezt kapják, és akkor társadalmi mozgás sincs. És ezt is megértem, amikor kinyílsz az utcára, és felülsz a biciklidre, vagy én a háromkerekümre, és száguldozom mellett a stepbike-on a marokkóiak, akkor eljutsz a szintre, hogy add le a szavazatod, mert már eleged van ebből a társadalmi megosztottságból, és abból, hogy juttatásokban akarnak részesülni, de ők nem járulnak hozzá a társadalom fejlesztésével. Nincsenek jelen a munkaerőpiacon úgy, ahogy mások jelen vannak, és tiszteletet sem tanúsítanak mások iránt.
Ezt tetőzi ugye, Andi, az, hogy majd meg egy jelentős szírmenekült hullámot fogadott be az ország, és akkor jöttek még az ukránok. Tehát, hogy lényegében ez egy nagyon rétegzett problémakör. Volt Wildersnek egy 10 pontos migrációs csomagja, tulajdonképpen tavaly nyáron ez ütötte ki a biztosítékot, illetve hát a kormány koalíciós partnerek nem voltak hajlandóak elfogadni. Itt egészen konkrét és kemény határozott intézkedésekről volt szó, olyan, hogy családegyesítés címén ne költözhessenek Hollandiába a már ott tartózkodó menekültekhez, vagy toloncolják ki azokat automatikusan, akik bűncselekményekért kaptak büntetőjogi ítéletet, vagy függesszék fel az európai kvóta rendszer, ne legyen érvénye Hollandiára, és hát 10-ig még van jócskán, de egy eléggé hát harcias, most finomítok a fogalmazáson, csomagot próbált átnyomni, ami nem ment, és ebből adódott az, hogy ő borította a kormányt, innen következett aztán az ideiglenes, illetve ügyvezető kabinet, és íme az előrehozott választások. De arra vagyok inkább kíváncsi, hogy amúgy, ugye mondod, hogy téged is érint, vagy te is gondolkodol, te is reflektálsz erre. A többi pártnak van-e érdemben üzenete, vagy hozzászólása a migráns kérdéshez, ami vagy árnyalja, vagy tompítja, vagy más szemszögből közelít? Ott van-e a közbeszédben ilyen szinten?
A tévés vitákban Gyöldes ugye nem volt jelen. Egyrészt arra hivatkozott, hogy számára nem biztonságos az, hogy részt vegyen ezeken a vitánkon, és végül a választási napot megelőzően részt vett a végső vitában. Nem lehetett árnyalni ezt a kérdést, amikor az ember Wildersben áll szemben, illetve próbálod árnyalni, de nincs helye a beszélgetésnek. Amint említetted, 260 ezer menekült él Hollandiában, ettől 120 ezer ukrajnai, és a kormány ugye csökkenteni akarja a menekültek számát, akiket befogadnak, ilyen a 30 és 60 ezer közöttre tehető azoknak a száma, akiket ebben az évben várnak, illetve hogy ennyi kérelem lesz. De a baloldali pártok egyenlő bánásmód, egyenjogúság és a migránsok befogadásának a szükségszerűsége mellett foglalnak állást, mert törvényes kötelezettsége is Hollandiának az, hogy befogadja menekülteket, és emberi oldalról, emberi jogok alapján próbálják megközelíteni ezt a kérdést és árnyalni, és azt mondani, hogy 120 ezer ukrajnai menekült nem gazdasági bevándorló. Tehát nincs meg az a társadalmi szegregáció, ami megvan a munkaerőpiacra érkezők és a menekültek között. Mert az ukrajnaiak, ugye orvosok is vannak közöttük, és felsőfokú végzettséggel rendelkezők, akik már jelen vannak a munkaerőpiacon. Tehát más viszony alakul ki a menekültek és az itt élő hollandok, illetve a gazdasági migránsok és hollandok között. Én ebben látom a különbséget, hogy ugye én sem gazdasági bevándorló vagyok, mondjuk nekem sem helyezkednem és megtalálnom a helyem, de másképp néznek rám, mint ahogy egy marokkói származásra néznek. Mert én megteszek minden tőlem telhetőt, integrálódjak, és részt vegyek a holland társadalomban, a munkaerőpiactól kezdve társadalmi életben. De hogyha egy közösség részéről ez hiányzik, akkor a hollandok részéről sem lehet elvárni azt, hogy elnézzék azt, hogy valaki végül is az ő bőrükön él meg, nem teszi meg azt, ami tőle telhető lenne, miközben ezekben az ágazatokban, mint építőipar vagy mezőgazdaság hiány van, tehát lenne munkalehetőségük, de megkapják szépen a szociális juttatásokat, és téma lezárva. Tehát nem mentegetem a szélsőséges szavszókat.
Igen, csak árnyalod ezt, hogy más a második, harmadik típusú Hollandiába érkező állampolgár, és akkor ezt így ekként kell majd árnyaltan és léptékeket betartva értékelni. Mi van ezzel a lakásmizériával konkrétan? Mert több ízben jön elő magyarázatként, hogy attól lett nyertes, vagy attól lett jó a kampánya a D66-nak a többi között, mert hogy ezt is tematizálta. Amit én olvastam, abból az derül ki, hogy mintegy egy évtizedes késésben van a holland társadalom, nem foglalkoztak kellőképpen lakásépítéssel olyan ritmusban, ahogyan növekedett a lakosság, és innen adódik egy újabb társadalmi, egy újabb szociális feszültség. Ez például Utrechtben hogy csapódik le, vagy annyira nem jellemző? Különben néztem az eloszlást, és láttam, hogy a D66 nálatok jól szerepelt.
Igen, nálunk a D66 megnyerte a választást, tehát Utrechtben a legtöbb szavazatot kapta, és ez győzelemnek számított, mert eddig zöldek voltak a legnagyobbak, és most a D66 annak örvendett, hogy sikerült, kevés szavazat különbséggel ugyan, de sikerült leköröznie a zöldeket, mert ugye most az önkormányzatban, a tanácsban a zöldek vannak többségben. 2021 végén és 2022 elején még egy fél évet ott voltam a helyi tanácsban önkormányzati képviselőként, és nem mindenben értettek egyet persze. Áthidalható volt a nézetkülönbség, de azért jól jött a D66-nak, hogy ütletben jól szerepeltek. Visszatérve a lakáshiányra, egy ilyen 400 ezer lakásra lenne még szükség, egy félmillióról beszélünk, és szimbolikus értékű az, egy új kifejezés, bumeráng gyerekek. Miről szól? A bumeráng gyerek elmennek egyetemre, tanulnak, ugye Utrecht is egyetemi város, de a lakhatás megoldhatatlan, úgyhogy visszatérnek szépen a szülői házba, és erről már különféle programok voltak, hogy hogyan élik meg a fiatalok azt, hogy 30 és 31 éves fejjel visszatérnek a szüleikhez és ott laknak. Mondjuk számomra ez nem lenne olyan nagy probléma, persze az embernek kell a függetlenség, főleg a diák évek után, de Utrechtben hatalmas a lakáshiány.
Ez egy folyamat lehetett, tehát ez nem olyan, hogy mint az influenza, hogy egyszer csak betör, idényszerűen és ott van, hanem ez valahol felhalmozódott ez a gond, és mivel te ugye most már lassan 15 éve, ha nem tévedek, élsz kint, láthattad ennek a kezdetét? Nem érzékelték a szakemberek, hogy itt valami el fog billenni, ha nem lépnek?
Összetett a kérdés, mert ugye Hollandia Európa legsűrűbben lakott országa, és ugye az életkor, átlag életkor az növekszik, természetesen jót jelent az idősek számára mindenképp. Tehát azt jelenti, hogy hosszabb ideig foglalják a lakásokat, mint ahogy az elmúlt évtizedben történt. Ugyanakkor az építkezéssel is gondok vannak, tehát egyrészt szakmunkás, építőanyag, áramkapacitás, tehát mindenből hiány van, és nem tudnak építkezni. Másrészt, ami szintén érdekes jelenség volt, hogy két évvel ezelőtt megjelent a BBB gazdapolgár mozgalom, mivel úgynevezett stickstoff nitrogén kibocsátás válságban Hollandiában. Oké, ők ugye a gazdákat képviselték, és két évvel ezelőtt két mandátummal jutottak be a parlamentbe, de mivel az elmúlt két évben nem tudtak valós eredményt felmutatni, ezért csökkent 7-ről 4-re a mandátumok száma. Tehát az Európai Bizottság kötelezi Hollandiát a nitrogén kibocsátás csökkentésére, és emiatt is leállt az építkezés. Tehát nem tudnak olyan területeken építkezni, ahol ilyen magas a nitrogén kibocsátás, mert nem biztonságos az ott lakók számára. Tehát egyrészt nincsenek szakemberek, nincsenek építészetben dolgozók, és nincs meg a terület sem arra, hogy építkezni tudjanak. A terület elvileg adott lenne, de hogyha most Hollandián keresztül vonatozol, vagy az autópályán száguldasz, akkor mit látsz magad körül? Ezen gyakran szoktam poénkodni. A kilátás, fű, és rajta a tehenek. És a tehenek, amint a dolgokat végzik, szintén szennyezik a környezetet, és arról szól a narratívájuk, hogy 7 generációra visszamegy a gazdák élete, és hogy hogyan lehet ilyesmit elviselni, hogy megfosztják a gazdákat a teheneiktől, és nem lehet erről lemondani. Miközben a terület adott lenne, csak más használják, és ugye a mezőgazdaság is hatalmas ágazat Hollandiában. Minden exportra készül egy olyan kis országban, mint Hollandia. Tehát évtizedek óta...
Második világszinten a élelmiszer exportja tekintetében, amit így hát nem a első hallásra, második hallásra is kétkedve fogad a hallgató, de a statisztikák ezt igazolják.
Igen, és teljesen más irányba mennek a dolgok, mint amerre kellene menniük ahhoz, hogy a lakáshiányt pótolni tudják. És most persze az a kérdés, hogy milyen irányba tud elmozdulni az ország. Mert ezzel kezdtük, hogy mi lehet annak a hátterében, hogy 2 év alatt ilyen változás történt. Az emberek belefáradtak az üres beszédbe, és az elmúlt 2 évben semmi nem történt politikai szinten. Semmilyen döntést nem hoztak meg, amely az előrehaladást jelenteni, semmilyen problémára, mint amilyen a szennyezés, a lakáshiány, a migráció, semmire nem jött megoldás, és ezért kapott az én olvasatomban ennyi szavazatot a D66, hogy új megoldásokkal álljanak elő, és cselekedjenek. Ilyen értelemben generációváltásról is szó van. Mert ugye Robi Ötlen 38 éves optimista, és most már lehet, hogy említettem, hogy van egy új beceneve, a Roptimizmus, a Rob és optimizmus keverékéből, és a zöld baloldal vezetője, Jesztet Láver, szintén 39 éves, és a keresztény tömörülés vezetője is még fiatalnak tekinthető 43 éves fejje.
Wilders vissza fog lépni szerinted? Most az éveket számoljuk, ő már lassan, ha nem is nyugdíjkorhatáros, de 62 esztendősen futott köröket, sok mindent elért, úgymond, még olyasmit is, amire úgy gondolom ő sem számított a politikai pályai során. Az a tény, hogy ő azt mondta, hogy ellenzékben is jól érzi magát, arra enged következtetni, hogy nem mond le a párt vezetőségről?
Szó sincs róla, hogy lemondjon. Már az exit poll után azt mondta, ő 80 éves koráig folytatja. Úgyhogy nem áll szándékában lemondani, de az is érdekes, hogyha Wilders lemond, akkor megszűnik a párt, mert az ő pártjának nincsenek tagjai. Ez egy egytagú párt. Úgyhogy nem fog lemondani, hanem tovább folytatja a már kicsi porosnak mondható retorikáját, narratíváját, de persze megvannak a valós gondok is, amelyeket még mindig napirenden tart, csak semmilyen megoldással nem áll elő. Tehát megnevez dolgokat szélsőséges stílusban, de nem fogja feladni.
Jettensről mit tudunk közelebbit? Azon kívül, hogy 38 éves, tehát ha ő lesz a kormányfő, akkor a legfiatalabb holland kabinetfőnök lesz. Felvállalta azt, hogy ő meleg. Van már kormányzati tapasztalata, mert klímaügyi miniszterként működött már holland kormányokban. Ezen kívül mit érdemes megjegyezni róla? Az optimizmusáról szóltál, de hát lehet, hogy még kéne még valami adalék, info, hogy így képbe helyezzük.
Az egyik poén, most az kezdem a poénokkal, mert azt is említettem, hogy ha az ember a humorát elveszti, akár Hollandiában, akár Romániában, akár politikáról legyen szó, akár egészségügyről, akkor előtte, úgyhogy humorunkat hadd őrizzük meg. Említette ugye, hogy Robi Ötlen bevállalta, hogy meleg. A jegyese argentin származású hokijjátékos, és ugye a királynak, Ilham Alexandernek a felesége, Maxima, szintén argentin származású. Úgyhogy most erről megy a poénkodás, hogy a királynak is argentin társa van, és nagy valószínűséggel a miniszterelnöknek is argentin származású társa van. Rob Jettenről annyit érdemes még megemlíteni, hogy képes arra, hogy tisztelettel folytasson vitát, mert ezt hiányoltam a leginkább a politikai vitákban, hogy már nem az ideálokról, értékekről szólt a vita, hanem teljesen személyessé vált, és egymást támadták a vitázó listavezetők, és Rob Jettennek megvan az a képessége, hogy mindenkivel megtalálja a közös hangnemet, és ezért bízom abban, hogy képes lesz arra, hogy a különböző kormányprogrammal rendelkező pártokat egymáshoz közelhozza, vagy megteremtse lehetőséget arra, hogy egyáltalán szóba álljanak egymással.
Gyors kormányalakítást ígért, ugye a múltkori az 6 hónapig érlelődött, látod azt, hogy az ő vitastílusa, habitusa az garancia arra, hogy hamarabb lesz majd bejelentett és érvényes és megszavazott kormánya Hollandiának, mint ezelőtti alkalommal?
Hát ennek egy szintén érdekes kontextusa van. Jövő év márciusában, tehát 2026. március 18-án önkormányzati választások lesznek. És persze ilyetten azt szeretné, hogyha már karácsony előtt kormány alakulna, de az is lehet, hogy csak húsvétkor fog kormány alakulni, mert hogyha a politikai pártok most bevállalják azt, hogy kompromisszumot kötnek, és sok mindent feladnak a programjukból, akkor az önkormányzati választáson ezt lehet, hogy a szavazók büntetésként fogják leadni a szavazatukat, és ellenszavazatokat fognak leadni, már nem fognak a saját pártjukra szavazni. És mivel ettől tartanak, akkor lehet, hogy stratégiai megfontolásból nem fogják létrehozni a kormányt a jövő évi márciusi önkormányzati választások előtt. Persze nem bocsátkozom jóslatokba, de ez is benne van a pakliban, hogy ezzel is számolnak, és azt mondják, hogy jó, folytatják a tárgyalásokat, megpróbálnak kiegyezni, és hónapokon keresztül húzódik mindig a tárgyalás sorozat, amíg kialakul egy kormányprogram.
Közben az ügyvívő kabinet mit tud tenni annak érdekében, hogy ezek az elnyúló interregnumok azért mégse zavarják meg a mindennapi életet, a tervezés, egyáltalán az ország működését? Nyilván van már egy jó adag tapasztalat, hogy hogy kell ezt ellavírozni ilyen köztes időszakokban ezt az országot, de az utca hangulatában úgy benne van, hogy oké, most akkor ők elmennek tárgyalni, itt mindenki végzi a dolgát, működik minden az országban, tulajdonképpen nagy különbség nincs, azon kívül, hogy azért, aki a közélet iránt érdeklődik, azért gondolom, hogy csak megnézi a szalagcímeket.
Közélet iránt való érdeklődés egyre inkább csökken. Ezt önmagamon is érzem. Ahol már beszélgettünk, hogy már nem nézem a híradókat, mert leszívja az ember energiáját, hanem egy humorista, Arjen Lübach szemszögéből nézem a dolgokat, és egy jó adag humorral gyakorolja az önreflexiót. És hogyha ugye azt kérdezed, hogy mit tanítani az elkövetkező időszakban, amíg az ügyvezető kormány marad, amíg a tárgyalások zajlanak, azt is mondhatnám, hogy nem fog változni semmi az elmúlt 2 évhez képest. Mert az elmúlt 2 év alatt sem tudtak semmilyen döntést hozni, és semmilyen megoldással nem álltak elő az aktuális gondok kérdések kapcsán. Úgyhogy még egy pár hónapig kibírja az ember, nem probléma.
Ez végül is egy fajta optimizmus, amit itt vázoltál, de ugyanakkor számomra azt is üzeni ide keletre, hogy a holland társadalom és felépítmény, az intézményrendszeretek az annyira jól működik alapjáraton, hogy íme, hogyha van egy átmeneti kormányfő meg kabinet, amelynek valószínű, hogy korlátozott döntési hatásköre van, még így is el van az ország.
El van, a rendszer működik, tehát kis rozoga már az a bicikli, amin a VDD ugye 13 éve haladgá, de még mindig mozgásban van, és haladni tud. Tehát ilyen értelemben valóban az alaprendszer az működik, tehát akkor is, hogyha lassú ütemben is, de úgymond maguktól zajlanak a szükséges lépések, amelyeket meg kell tenni, elfogadják a költségvetést. Persze most ugye új többség lesz a képviselőházban, november 12-én fogják beiktatni az új képviselőket, és az is kérdés, ugye, hogy milyen költségvetéssel és eltérésekkel áll elő az ügyvédő kormány, és a többség már nincs meg a képviselőházban. Tehát ezt is érdekes lesz követni, hogy hogyan alakul.
Hogyha ezt valaki elmondta volna neked, mielőtt kiköltözöl, és aztán holland állampolgárként, helyi tanácsosként, majd civil aktivistaként szerepet vállalsz az ottani társadalomban, hogy ezek ilyen furák, ezek a hollandusok, azt se tudják, hogy hol van a közép, a centrum, de most már keresik nagyon fervens módon, meg ilyen érdekesek, ilyen sokszínűek, ilyen, hogy mondjam, képlékeny közegben jelennek meg, akkor lehet, hogy más célországot választasz, vagy ez így azért most már annyira része az életednek, hogy nem morfondírozol ezen?
A kérdés jogos, mert most már gyöngyödöm, férjem is otta, hogy azt nézegetjük, hogy Kolozsvár közelében hol lehetne egy kis terket venni, és hogyan lehetne egy verandás azért gondoskodni, mert egy kicsit neki is elegedett már ebből a holland életből, olyan értelemben, hogy amikor Kolozsváron vagyunk, akkor ott van körülöttünk a természet. Itt ugye itt vannak a zöld területek, ahol az ember elnézi a teheneket, és ami még nagyon hiányzik, az a kultúra. Tehát múlt héten jazz koncerttől kezdve az Orfi harmóniáig és az operáig minden megfizethető az emberek számára. Tehát ott látod a nyugdíjasokat, a gyerekeket, részt vesznek különféle rendezvényeken, és itt már lehetetlen elmenni egy kulturális rendezvényre, mert rengetegbe kerül, és már nem tudod elengedni magad, nincs egyensúlyban az, hogy mennyit fizet, és mit kapsz érte. És persze nem szeretném ennyire fekete-fehéren beállítani a helyzetet, és sokan mondják azt, hogy nosztalgiával gondolok Romániára is, hogy rosszul látom a dolgokat, nem annyira optimista a helyzet, mint ahogy én azt látom, de nem Hollandiáért jöttem ide, hanem ugye a szívem húzott erre, hogyha ilyen vélem Dániában élt volna, akkor ott kötök ki, de mai napig nem mondhatom azt, hogy itthon érzem magam ebben az országban, közvetlen környezetemben. Igen, tehát itt vannak a barátaink körülöttünk, és megvannak persze a pozitív dolgok is, ne feledkezzünk meg az egészségügyi rendszerről, tehát megvannak a pozitív oldalai is ennek az országnak, de hogyha ugye azt kérdezted, hogyha mindezt tudtam volna előre, akkor itt kötöttem volna ki. Az ember nem látja előre a holnapi nap eseményét sem, és ez a legjobb benne. Hogy azt is megtanultam, hogy a napnak élek olyan értelemben, hogy minden napban megpróbálom megtalálni azt, ami szép egy napban. Azt is mondhatom, hogy a pohár tele felét nézem, és nem az üres felét. Itt van előttem az üres poharam, még van benne egy néhány korty. Beszélgetésünk során néhány kortyot már megittem belőle, de még mindig ott van az optimizmusom, ami szerencsére nehéz körülmények között sem hagyott el. És ezért mondom azt, hogy az a jó, hogy egy optimista ember nyerte a választásokat, és hogy képes lesz mozgásba hozni másokat is, és tudat építeni a különböző elvek, értékek köré és ezek között, hogy előre is tudjon haladni ez az ország, és kimozduljon ebből az állapotból, amelyben már nem érzik jól magukat az emberek a mindennapi életben. De optimistán akarom zárni, hogy félre a félelemmel vágjunk bele egy új vezetővel és fiatalokkal új lendülettel, mert a választók, az emberek megunták már az üres beszédet.
Andrea, visszatérünk, és megnézzük, amikor a kormány megalakult, hogy milyen tartalommal tölti ki a programját, milyen konkrét cselekvési elképzeléseket vázol, hogyan lép át Hollandia ezen a végül is előrehozott választásokba fulladó útkeresésen, és hogy valóban ez a derüllátás, meg bizakodás elegendő-e ahhoz, hogy a dolgok legalábbis ha nem másként, de a holland komótossággal, ráérősséggel, de megbízható ritmusban azért mégiscsak alakuljanak. Köszönöm, hogy itt voltál velünk, és akkor majd legközelebb, amikor a királyhoz járul, ugye gondolom a királynak kell elfogadnia, vagy van valamiféle formalitás így az új kormány beiktatásakor, nos, azt követően akkor megint teraszolunk egyet.
Rendben. Helyesen fogalmaztad meg, valóban egy szép ceremónia lesz a királlyal együtt az új kormány beiktatása, úgyhogy akkor majd a kormányprogramot fogjuk elemezni, és azt nézni, hogy hogyan sikerült megtalálniuk egymást azoknak, akik eddig kizárták egymást.
Sónap Hegyi Andrea volt a mai tetőterasz meghívottja, én pedig köszönöm az Andrea türelmét és a hallgatók figyelmét is egyúttal, viszont hallásra Utrecht.
Viszont hallásra Kolozsvár.
A hallgatókkal holnap fogunk találkozni ebben az időpontban, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.